És már is folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Dudás Viktor, a Vox mozi magazin főszerkesztője, és az Avatar című film kapcsán, illetve a Golden Globe díj kiosztó után és az Oscar jelölések latolgatása közepette beszélgettünk a 3D-s filmek térhódításáról. Szóba került már az érintőlegesen, hogy talán ez egy fajta kényszer is Hollywoodban, vagy egy előre menekülés, hiszen beszéltünk már arról, hogy azért visszaesett a moziba járók száma, és nyilván, hogy ezek olyan filmek, olyan látványos, és olyan többnyire csak a moziban és a mozivászon élvezhető filmek, amit hát nem érdemes letölteni, nem érdemes nagyon DVD-ben otthon megnézni, mert ennek valóban az igazi terepe a mozi.
Előre menekülés szót én nem feltétlenül használnám, ismerve azt, hogy mondjuk milyen elánnal és milyen mennyiségben fejlesztik a technikai cégek az újabb és újabb eszközöket. Én azt gondolom, hogy ez a technológia már lehet, hogy sokkal régebben rendelkezésére állt a mozinak, csak legfeljebb úgy volt vele, akár Hollywood, akár a moziforgalmazás, hogy még nem kell ezt bevetni, egy kicsit még lehet a régi rendszereken keresztül nézőket és azáltal bevételt
drágább generálni. Egyébként 3D-ben forgatni egy filmet, vagy akár IMAX 3D-ben?
Drágább, ha bár most már ugye, hogy gyakorlatilag a digitális kamerák egyre precízebbek és egyre pontosabbak, és a digitális képfeldolgozás gyakorlatilag már azt lehet mondani, hogy egyenértékűvé vált a film minőséggel. Ennek köszönhetően már azért nem, mert ugye gyakorlatilag nem kell dupla nyersanyagot forgatni, hanem gyakorlatilag két digitális kamera egymás mellett ugye egy pontból ugye rögzíti az eseményeket. De gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, a hallgatók számára próbálom plasztikusra tenni, hogy gyakorlatilag ez a 3D-s technológia az emberi két szemet modellezi le, tehát minden egyes kamera opció az gyakorlatilag a két egymás mellé helyezett kamera, és van egy program, amely a két kamera képét az emberi szemhez mérten állítja össze, és ebből lesz a térhatású élmény, amit aztán a moziba visszabontanak a vászonra úgy, hogy két képet vetítenek egymásra. Most a technológiának az újítása az abban rejlik, és ebben különbözik az IMAX és az egyébként 3D-s technológia, hogy addig, ameddig az IMAX-ben két filmtekercs fut egymás mellett, és két külön filmtekercs hordozza az információt, addig a sima 3D-s technológia az gyakorlatilag egy projektor lencsén keresztül vetíti ki, úgyhogy egy szoftver segítségével bontják meg a képet, és ugye gyakorlatilag a szemüveg, amit az ember visel, az nem a korábbi két különböző színű üvegű szemüveg, hanem gyakorlatilag polár szűrővel van ellátva a két szemüveg, tehát a két szemüvegnek a lencséje különböző polár szűrőt tartalmaz, ami gyakorlatilag a hétköznapi nézést azt nem befolyásolja, de abban a pillanatban, hogy a vászonra kivetül ez a felbontott kép, akkor a két szemüveg lencsén keresztül egyszerre érkezik, és egy éles képet ad a retinán. Gyakorlatilag ez a trükknek a lényege.
Mindez elvezethet majd oda, hogy a mozi győz a DVD felett, mert arról lehetett olvasni, hogy az elmúlt években, az elmúlt 4-5 évben tulajdonképpen a filmeknek a bevételeinek a nagy részét már a DVD kiadás vagy a DVD forgalmazás hozta, mert az emberek rászoktak arra, hogy inkább otthon beteszik a DVD lemezt, és megnézik az egyre nagyobb képernyőjű televízióikon a filmet. Most ugye ezeket már inkább valóban moziban és mozi élményként kell befogadni. Lehet, hogy ismét akkor a mozi lesz a nyerő a DVD-vel szemben?
Amennyire én látom, a technológia azért még igen drága. Tehát a mozik számára is azért igen drága. Tehát, hogyha megnézzük, azért a filmszínházakban is ezek a 3D-s vetítők azért gyakorlatilag filmszínházanként egy, maximum két teremre korlátozódnak. Egyrészt még tartalom sincs rá annyi, hogy ezért érdemes lenne folyamatosan működtetni ezeket a vásznakat, mert nincs rá jelen pillanatban még tartalom, amit lehetne küldeni.
De akkor ez azt jelenti, hogy elindulhat a filmforgalmazásban is egy új trendet, vagy változásokat?
Egyértelműen. Nyilvánvalóan azáltal, hogy az Avatarnak ilyen komoly sikere van, ez nyilvánvalóan a fejlesztéseket felgyorsítja, nyilvánvalóan egy sokkal komolyabb piaci verseny fog kialakulni, ami a gyártókat is ösztönzi majd arra, hogy minél nagyobb energiákat fektessenek ennek a fejlesztésébe, és minél olcsóbban tudják ezeket a dolgokat előállítani. De én azt gondolom, hogy azért az otthoni környezet az egyelőre még nem egyértelműen vetíti előre azt, hogy a közeljövőben is, sőt, a közeljövőt sajnos azt lehet mondani, hogy 5-7 éven belül ez otthon elérhetővé válik. Noha azért a 3D-s televíziózás is eléggé dinamikusan fejlődik otthon. Én azt gondolom, hogy ez a 3D-s moziba járás, tehát hogy elmegyünk egy filmet, megnézzünk 3D-ben, ez gyakorlatilag ahhoz lesz mérhető, hogy a sportközvetítésekre kijárunk és a meccseket a pályaszélről élvezzük, hiszen a sokkal élvezetesebb képet ad, és azért mégis ebbe ott lenni nagy tömegben együtt átélni ezt az élményt. Azért a mozinak ez a fajta varázsa, függetlenül attól, hogy miként változik a mozi közönségnek az életkora és a szocializálódás, ami mindenen megy keresztül, mire eljut ahhoz, hogy élete első filmét megnézi a moziba. Azért azt gondolom, hogy ez alapvetően nem nagyon fog változni, hiszen szórakozni oda szeretünk eljárni, ahol többen vannak, mert azért ezt az élményt együtt megérezni, és amikor kijövünk a mozi ajtól összekacsintani vadidegen emberekkel, azért ez egy olyan feeling, amit azért nehezen ad otthon vissza a kellemes karosszék.
Ha olvasunk az Avatarral kapcsolatban fanyalgó kritikákat, akkor egyértelműen az az üzenet olvasható ki ezekből a kritikákból vagy recenziókból, hogy féltik a kis költségvetésű, hagyományos vagy akár független filmeket. Valóban féltenünk kell?
Én azt gondolom, hogy ez egy ostoba meglátás. Egyáltalán nem kell féltenünk a filmeket. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a 60-as, 70-es években az önkifejezés módja a beat zene volt, hiszen mindenki elérhető módon tudott venni magának egy gitárt, egy erősítőt, összeálltak a haverokkal, lett egy beat zenekar, és kifejezték önmagukat, és elmondták a véleményüket a világról. Ma már, amikor gyakorlatilag egy mobiltelefonnal lehet élvezhető minőségű filmet készíteni, és gyakorlatilag a mobiltelefonon meg lehet vágni ezt a filmet, akkor gyakorlatilag mindenki számára nyitott az út, hogy akár a filmben is önkifejezze magát. A világ számos részén, de leginkább legdinamikusabban Londonban fejlődik ez a dolog, ahol gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy két havonta vannak olyan filmfesztiválok és olyan filmes versenyek, ahol 3-5 másodperces mobiltelefonnal készült filmeknek a versenyét zsűrizi, igen komoly pénzdíjakért, igen nagy tekintélyű zsűri. Mert egyértelműen ez is a jövő egyik útvonala, amit egyébként a piac generál, mert a hirdetők szeretnék így minél inkább eljuttatni az információkat a mobiltelefon függőkhöz és a mobiltelefon használókhoz, de én azt gondolom, hogy addig, ameddig az emberekben van egy egészséges megmutatkozni vágyás, lévén színészekben, vagy fiatalokban, akik azt gondolják, hogy ők jó színészek, vagy olyan fiatalokban, akik azt gondolják, hogy sokkal fordulatosabb és sokkal izgalmasabb forgatókönyvet tudnak írni, és sokkal plasztikusabb párbeszédeket tudnak leírni, mint Quentin Tarantino, addig azt gondolom, hogy a James Cameron féle hullámtól nem kell félteni a filmet. Az európai filmet meg egyáltalán nem. Tehát aki azt gondolja, hogy most az Avatar következtében mondjuk becsődöl az európai művészfilmipar, akkor azt gondolom, hogy az hibáson vonja le a következtetéseket, hiszen eddig Hollywoodnak bármelyik új hullámára az európai művészfilmnek is megvolt a maga válasza. Most nyilván nem szeretnék belemenni tételesen ebben az
ügyításába. Csak meg kell találni a megfelelő forgalmazási csatornákat, tehát minden filmnek megvan a helye, hogyha a megfelelő csatornán keresztül jut el.
Igen, hát most hiába népszerű bármelyik gyorsétterem és a világ minden részén elérhető, azért a nemzeti konyha mondjuk itt Magyarországon se szorul háttérbe, hiszen azért a piros kockás abroszos éttermek is ugyanúgy megtalálják a maguk közönségét. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy rossz irány. Másrészt pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy mondjuk például most mondok egy extrém példát. Tehát azért mondjuk én például baromi kíváncsi lennék arra, hogy Pedro Almodovar, ha mondjuk kezébe kapna egy ekkora költségvetést, és egy 3D technológiával forgathatna filmet, akkor például hogyan is miként nyilvánulna meg. Tehát ezért ezek nagyon érdekes eredményeket tudnak szülni, hiszen gyakorlatilag a rendezőknek ezáltal bebizonyosodott lehetősége nyílik arra, hogy nem csak két dimenzióban, hanem három dimenzióban varázsolják azt a közeget a néző köré, amiben ők el akarják mesélni a történetüket. Attól azt gondolom, hogy van egy ilyen 3D-s technológia, attól még azt gondolom, hogy a gondolatnak a fontossága és az üzenetnek a fontossága, és a filmnek a formanyelve, ahogy azt a történetet el akarja mesélni a rendező, az egyáltalán nem szenvedhet csorbát. Én azt gondolom, hogy új távlatok nyílnak ezáltal.
Beszéljünk még egy kicsit a filmes mezőnyről, ami azért a Golden Globe és az Oscar esetében is jó részt ugyanaz, bár a bevezetőben említettem, hogy az Oscar jelölteket még nem tudjuk, hiszen ez csak február elején derül majd ki. Egyet azért tudunk, hogy például a magyar jelölt Goda Kriszta Kaméleon című filmje nem került be a 9 közé a igen, legjobb külföldi kategóriában.
De akkor itt hadd szabadjon megjegyeznem azt, hogy a Los Angelesben voltam az ősz folyamán, és személyesen is részt tudtam venni a Krista filmjének a kampányában, és Philip Burke-től a Hollywood Foreign Press, tehát a Golden Globe bizottságnak az elnökétől tudjuk, hogy mindösszesen 2 darab szavazattal maradt le Krista filmje a legjobb 5 közé kerülésből. Ami azért bosszantó egyrészt, mert mondtuk a Philipnek, hogy igen, jobb lett volna, ha meg sem mondja. Tehát jobb lett volna nem tudni, és ez a két szavazat, ez meg olyan, hogy ez még akár meg is lehetett volna sajnos. De
ennek azért a hátterében mindig arra gondol az ember, hogy azért az is ott van, hogy a magyar és egyáltalán a kelet-közép-európai filmgyártás nem nagyon éri el az amerikai kritikusok vagy az amerikai közönség inger küszöbét, mert ha megnézzük, akkor 20 évvel ezelőtt volt utoljára a legjobb 5 jelölés között magyar film Szabó István Hanuszennyi.
Azóta sem. Azóta sem, sajnos. De érdekes módon a mi tapasztalataink alapján a Goda Krista Kamilleon című filmje és a Fonyó Gergő Médi Hungáriája nagyon-nagyon tetszett a Golden Globe bizottságnak. Tehát mind a két film az előzetes versenyek és az előzetes vélemények alapján komolyan versenyben volt. Most lehet arról beszélni, de azt gondolom, hogy ez már nem túl elegáns ilyenkor arról beszélni, hogy azért nagyon sok spanyol ajkú tagja van a Hollywood Foreign Pressnek, és ők akármi is történik, azért a spanyol ajkú filmeket mindenféleképpen beszavazzák. Tehát most is lehet látni, hogy volt egy bolíviai, meg volt egy spanyol film, és azért azt gondolom, hogy Almodovárnak ez a Broken Embraces című filmje, ez azt gondolom a saját maga korábbi filmjeinek a legjobb pillanatai újra mixelve. Tehát azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy Almodovárnak az legkevésbé sikerült és a legkevesebb önálló gondolatot fölvonultató filmje, hogy ennek mi köze, vagy ennek miért kellett pont bekerülnie, csak azért, mert Almodovár, tehát lehet ezeken a dolgokon vitatkozni, de én úgy gondolom, hogy a Goda Krista filmje, a Kamélón az mindenféleképpen egy nagyon demonstratív filmje a magyar új hullámnak, ami egyértelműen bizonyítja, hogy Magyarországon a rendezők tudnak minőségileg úgy beszélni a világhoz, a Magyarországon talált problémákról, hogy gyakorlatilag tényleg világkonform módon megállja a helyét. Tehát mind bevilágítás, mind szereplővilágítás, vagy mind szereplőválasztás és mind a színész alakítások tekintetében, hogy világkonform tud lenni. És gyakorlatilag Fonyó Gergő Médi Hungáriája is egy abszolút jó feel good movie, én azt gondolom, tehát egy nagyon jó hangulata van. Ha csak arra gondolunk, hogy a november folyamán több mint 17 fesztiválon vett részt a Médi Hungária, és például először tudott eljutni igaz a Hungarikon Kft., amely a filmezőközi forgalmazója, annak közleműködésével a Dubai Filmfesztiválra, ami egy nagyon dinamikusan fejlődő fesztivál. Ezeket mind komoly sikerként kell értékelni. Hát azt gondolom, hogy föl van adva lecke az új generációnak, hogy meg van mutatva. Tehát a Goda Krista és a Fonyó Gergő is megmutatta, hogy jó hangulatú, precízen kidolgozott filmekkel igenis van lehetőség bekerülni a nemzetközi vekeringésbe. Noha ez még egyértelműen úgymond Golden Globe vagy Oscar jelölés formájában nem mérhető.
Nézzük azért azt a filmes mezőnyt, amiből az Oscar jelölések kikerülhetnek. Ugye tavaly a szaksajtó Dávid és Góliát párharcot emlegetett, mert ugye a Ghetto Milliomos kontra Benjamin Button állt egymással szemben, bár az ugye szóba került, hogy a Golden Globe díjakon már a Ghetto Milliomos azért megmutatta, hogy vélhetően ő lesz az Oscar befutó, és aztán így is lett. De érdekes módon az idén is a szaksajtóban megint előhozták ezt a címkét, mégpedig ezt a Dávid és Góliát összehasonlítás, mégpedig a James Cameron filmje az Avatar és a Bombák földje című, igen, csak kis költségvetésből, 10-11 millió dollárból készült film esetleges párharcát tekintve, aminek az a pikantériája, hogy a Bombák földjét Cameronnak az ex-felesége rendezte.
Igen, és ugye a Golden Globe-ot, amikor átvett, akkor ő meg is ügyezte, hogy hát ezt a díjat elvilegben a Catherine Bigelow-nak kellett volna megkapnia. Most a Bombák földje az egy nagyon érdekes film, mert az, hogy egy női rendezőtől ennyire dinamikus és ennyire szuggesztív háborús filmet, hogy látunk.
Ez egy iraki háborús film.
Iraki háborús film. Ez egészen megdöbbentő, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Catherine Bigelow is komoly sztárok nélkül, tehát gyakorlatilag ismeretlen színészeket választva a főszerepre, tudott egy annyira szuggesztív filmet csinálni, hogy tényleg több kategóriában is esélyesnek tartják nemzetközi díjakra a filmet. Egyébként tényleg nagyon jó a film. Én sem gondoltam volna, amikor először beültem a filmet megnézni, hogy Catherine Bigelow egy ennyire lehengerlő filmet fogok látni majd a vásznon. A tavalyi év egyértelműen a nagy stúdióknak a bukása volt az Oscar díját adón, hiszen azért, ha megnézzük, a független stúdióknak a filmjei vitték el a legfontosabb díjakat, és ugye az mégiscsak szentségtörés, hogy a hollywoodi mogulok által üzemeltetett és fenntartott akadémiai díját adón a függetlenek lenyalják a habot a tortáról, tehát azért ez így nem állja meg a helyét. Nyilván ez is tett ezt, hogy az idén 10 legjobb film került, vagy 10 legjobb filmet fognak majd kihirdetni, és aztán kinyeri a közül, az majd vita lesz. Azt sem kizárt esetleg, hogy megosztott díjat fognak adni pontosan azért, hogy önmagukat ünnepeljék. Na de... Itt jön be az, hogy tényleg ma már Hollywoodban sem kell nagy stúdióhoz tartozni ahhoz, hogy valaki filmet tudjon készíteni, hiszen bárkivel el tudod készíteni a filmedet, és lám az Oscar közelébe oda tudsz kerülni. Ennek van egyfajta pozitív üzenete is, hogy a világ bármely részén, ha valaki tehetséget érez magában, és van egy jó ötlet, akkor miért ne csináljon filmet, mert lám független filmesként is oda lehet kerülni. Aztán, hogy utána a forgalmazásban ez hogyan nyilvánul meg, hiszen azért a stúdióknak az egyértelmű dominanciája azért mindig a forgalmazásban mérhető, tehát azért a mozilánc vállalkozókkal ők mindig úgy tudnak kapcsolatba kerülni, és olyan díleket tudnak kötni, ami azért egy független filmnek a terjesztését megnehezíti. De hát ez a piac is egyre inkább szegmentálódik, lévén az, hogy ugye korábban te is említetted, a DVD az egy igen komoly szegmens, és a bevételekben egy igen komoly forrás a filmkészítők számára, de gyakorlatilag itt is egy új korszaknak lehetünk majd a szemtanúi, hogy azért 3D ide, 3D oda, azért a mozik és a otthoni filmnézés azért némileg vív egymással. Ugye Amerikában most van egy új rendszer, amely nagyon-nagyon sikeres az Egyesült Államokban, hogy gyakorlatilag egy heti általányért az ember egy adatbázisból bármennyi filmet választhat, amit otthonra elhoznak neki, a postaládájába érkezik a DVD, és utána vissza kell küldenie, vagy nem kell visszaküldenie, ez rá van bízva, az ő hozzáállására van bízva, de Amerikában ez a rendszer borzasztó dinamikusan működik, és például nagyon sok filmnek, amit már a stúdió gyakorlatilag el is temetett, elképesztő sikereket generált.
A filmes mezőnyt nézve, ugye érintélegesen már szóba került az Egek ura és a Nine, azért is hozom szóba ezt a két filmet, mert a jövő hónapban kerülnek ezek a filmek a hazai mozikba, és az Egek ura kapcsán ugye megemlítettük, hogy az Arany Globusz díj kiosztó gálán hát az egyik nagy vesztes volt, hiszen csak a forgatókönyvdíjat kapta, és hát elképzelhető, hogy Oscar esélye sem nagyon lesz.
Igen, hát gyakorlatilag például a Screen Actors Guild, ami sokkal inkább az Oscar előszobájának tekinthető, hiszen ezt maguk a vásznó szereplő művészek szövetségének, hogyha nyersen akarnám fordítani, a véleményét tükrözi, hogy gyakorlatilag Jason Wright majd nem is jelölték a legjobb rendező kategóriában, tehát elképzelhető, hogy az akadémia nem fogja Jason Wright-t jelölni a legjobb rendező kategóriában.
Tehát, még
az ötösben sem, mert ugye a Screen Actors szövetség nem, tehát a filmszínész szövetség.
Igen, itt a nagy esélyest még ugye George Clooney volt, akit viszont.
Igen, a George Clooney alakítása volt, azon kívül a női főszereplő és a női mellékszereplő kategória volt még ebben a filmben jelölt. Jason Reitmannak a filmjeit lehet szeretni, hiszen a korábbi filmje, a Juno, azért a tavalyi Oscaron is erősen észrevetette magát, és az azt megelőző filmje, a Köszönjük, hogy dohányzott, Thank You for Smoking, Aaron Eckhart-tal a főszerepben, és egy nagyon érdekes témát dolgozott föl, nagyon remek színvonalon. Tehát az is, azt gondolom, hogy azért itt egy tehetséges fiatalemberrel állunk szembe, aki még azért, azt gondolom, hogy az igazi mogulok közé bekerülni még talán egy picit fiatal. Persze azért azt se felejtsük, hogy a papa az Ivan Reitman, aki mondjuk például a Szellemírtókkal vagy a Men in Black-kel vétette észre magát, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem kis hátszele van a fiúnak, de azért a filmjei tényleg önmagukért beszélnek. Hát lehet azon vitatkozni, hogy most a Golden Globe jelöltek közül, hogy most tényleg Catherine Bigelow lesz esetleg a legnagyobb kihívója James Cameronnak, vagy netán még egy olyan rendezővel állunk szembe, aki esetleg a semmiből tör előre, mert azért Clint Eastwoodnak az Invictus, a legyőzhetetlen című filmjét sem lehet.
Ez a Nelson Mandela.
A Nelson Mandela történetet bemutató film, azt sem lehet leírni. Azért Quentin Tarantino bestelen brigantikja is most ugye a filmszínész szövetség, az amerikai filmszínész szövetségnél igen komoly jelölést számot tudhat maga mögött. Tehát azért lesz mi vitatkozni.
A Nine nem lehet befutó, mert azért Rob Marshall-nak a neve is igen jól cseng, már csak a Chicago miatt is.
Én azt gondolom, hogy Rob Marshall-nak a filmje esetleg a Weinstein Company nyomására talán a legjobb 10-be bekerülhet, de én azt gondolom, hogy Rob Marshall, minek utána kritikai vélemények eléggé alulértékelik a filmet, tehát olvastam egy összeállítást, hogy 163 kritikus közül 103 nem szerette a filmet, tehát tudjam, hogy többségében a kritikusok nem szeretik a filmet, és az eddigi szavazatok alapján is gyenge közepesnek minősítik a filmet. Én már akkor is mérges voltam, amikor Rob Marshall megkapta a Chicago-ira a legjobb Oscar-nak járó rendezői és filmdíjat egy évvel Baz Luhrmann Moulin Rouge-a után, ami azt gondolom, hogy klasszisokkal jobb film, mint a Chicago. Csupán azért, mert a Chicago egy kedvesebb történet az amerikai közönség számára, lévén egy számukra ismertebb és populárisabb musical. Én azt gondolom, hogy Rob Marshall nagyon ugye színpadi rendező, de a 9-ből eddig látott jelenetek és részletek alapján itt is gyakorlatilag egy lefilmezett színpadi előadásról van szó. Én azt gondolom, hogy filmként és filmes rendezőként azért Rob Marshall továbbra sem illene számolnia, még az akadémiának sem.
Ebből a fantasztikus szereplő gárdából, hát ugye ezen szóba került Nicole Kidman, Kate Hudson, Penelope Cruz, Sophia Loren, ott lehetnek esélyesek?
Hát talán Kate Hudson az, aki a leginkább esélyes, mert azért tőle nem szoktuk meg ezeket a nagyívű és egzetes alakításokat. Az, hogy Daniel Day-Lewis ott van a legjobbak között, ezen sem lehet igazából csodálkozni, mert azért ő akármelyik jelölés, vagy akármelyik alakításával képes akkora a visszhangot kelteni, az minimum egy Golden Globot vagy egy Oscar díjat jelent a számára, elég ha csak a Vérző olaj című filmre gondolunk az elmúlt évekből. Én azt mondom, hogy ő inkább esélyes. A többi szereplőt én nem érzem annyira karakteresnek, lévén azért, hogy mint amit említettem, ez inkább egy ilyen színpadiasabb dolog, és azért itt a szereplőknek sincs akkora lehetőségük, hiszen azért több szereplő nyugszik a történet, a szereplőknek sincs akkora lehetőségük kibontakozni, végigvenni a darabon egy ilyen uralkodó, vagy akár egy ilyen domináns jelenséget, mint hogy például Szabó István esetében ugye a Annette Beningnél a csodálatos Júlia, ami gyakorlatilag Annette Beningnek egyetlen jelölést hozott a filmből, tehát magát a filmet látványosan negligálta minden díját adó, de egyszerűen Annette Bening alakítását mindenhol olyan magasra értékelték, lévén azt, hogy annyira domináns volt a filmben, hogy ez már elég volt egy jelölésre, tehát azért itt ilyen dolgokra is illik figyelni Oscar esetében.
Igen, minden esetre annak idején az eredeti film, aminek az adaptáció és zenés változata, ez ugye Fellinek a 8,5 című filmje, azt, hogy jól emlékszem, akkor megkapta annak idején a legjobb külföldi filmnek járó Oscart, és meg talán a jelmezekért vagy a kosztümökért is kapott egy
Oscar. Igen, de hát ugye azért Fellinihez azért egy robbanással nagyon nehezen fog felnőni, én azt gondolom, hiába azóta már modernebbé vált a filmje és az elbeszélésmód. Nem gondolnám, hogy módon kell hozzáállni ez a dologhoz, és persze Rob Marshallnak is meg kell adni az esélyt, de én nem gondolnám, hogy az idei termésben, vagy az idei filmek között egy ilyen filmnek lehetne komoly esélye. Ráadásul mondom úgy, hogy a korán úgymond az Oscar előszobájának tekintett díját adókon elbukik. Én azt gondolom, hogy az Oscar esetében sokkal nagyobb kihívás az, hogy sikerül-e ismét nézőszámot emelni az előző évekhez képest. A gálával. Hiszen az utóbbi időben látványosan esett vissza a nézőszám az Oscar díjat adónak, lévén azt, hogy érdektelen filmek érdektelen kategóriákban versenyeztek egymással, és gyakorlatilag az MTV Movie Awards díját adó sokkal több embert ültetett le Amerikában is, és világviszonylatban is a filmek elé, lévén sokkal fiatalosabb hangulatú, sokkal inkább a fiatalok, akik a mozikba járnak, az ő kedvenceiket és az ő kedvenc témáikat veszi górcső alá az MTV Movie Awards, hiszen ugye ott legjobb gonosz, legjobb csók, legjobb filmvászon együttműködő pár kategóriák vannak, míg azért az Oscar sokkal inkább decensebb, és sokkal inkább visszafogottabb, úgymond ilyen nyakkendő, smokingosabb, ugye, amilyen a közönség is, és azért ez a mozi közönséget most már egyre kevésbé hozza lázba.
Hát minden esetre bő egy hét múlva már többet tudunk, hiszen akkor nyilvánosságra kerülnek a hivatalos jelöltek, és aztán március elején megtudjuk, hogy kihez mennek az Oscar szobrok, hát addig is, és remélhetőleg utána is jó filmeket a mozikban mindenkinek.
Igen, és ezt kívánom mindenkinek.
Dudás Viktor, a Vox mozi magazin főszerkesztője volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen!